Talentum. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Mikulás Ferenc, animációs filmszakemberrel, producerrel, a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió vezetőjével, Balog Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában tisztelettel köszöntöm Mikulás Ferencet, animációs filmszakembert, producert, a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió vezetőjét. A beszélgetésünk elején arra kérem, hogy osszon meg velünk egy önnek kedves bibliai idézetet, és meséljen arról, hogy mit jelent ez a rész a Bibliából az ön életében.
Köszönöm szépen az érdeklődést. Viszonylag későn felnőtt koromban találkoztam ennek az igének a jelentőségével. Korábban is természetes, mint vallásos ember találkoztam ezzel az igével, de nem tulajdonítottam jelentőséget. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levél 2. fejezet 28. versében található, akik Isten szeretik, minden javukra szolgál. Az életem elég körülményes és nehéz volt gyermekkorom, meg később is, és rá kellett jönnöm arra, hogy nagyon sok esetben, akkor elkeseredtem, egy rossz helyzetbe kerültem, egy újabb, jobb helyzetnek az elindítása volt. Arra gondoltam, hogy milyen érdekes az élet, hogy a nehézségek kreatívá teszik az embert. Csak később, amikor ezek ismétlődtek, akkor gondoltam erre, és találkoztam ezzel az igével, hogy talán nem is csak rajta múlik ez.
Köszönöm, vissza fogunk még térni az életút interjúban is ehhez az igéhez, de most a kezdetekről kérdezem, gyermekkori emlékek közül mik jutnak eszébe?
Ennyi idős korában az embernek nagyon gyakran a gyerekkora és a szülei nagyszülei jutnak eszébe. Évvel leszek 80 éves, és ez természetes. Korábban nem is gondoltam, hogy valójában nem mindig gyermekkora jut az embernek eszébe, vagy azok az élmények. Nagyon korán már meg kellett tapasztalnom önfeláldozást édesanyánk részéről. Hárman voltunk testvérek, apánk korán meghalt, nem is ismertük. Az öcsem egy napos volt, én egy éves, a nővérem 2 éves. Dunapatajon egy kis faluban Kalocsa mellett töltöttük a gyermekkorunkat, és azt lehet mondani, hogy tisztes szegénységben. Ma már ez a fogalom kevésbé ismert, legalább csak közbeszédben nem lehet ezzel találkozni. Ez azt jelentette, hogy mindig volt ennivalónk, mindig tiszta ruhába jártunk, de hát ez nagyon sok esetben anyám áldozatos munkának köszönhető. Egy könyvelő volt, ottani községházán dolgozott, nappal dolgozott, este, éjszaka pedig varta. Nekünk ruhát, illetve a faluban lévő megrendeléseket elégítette ki. Nagyon örömteli tulajdonképpen visszagondolni, hogy megismerhettem ezt a áldozatkészséget, egyedül nevelt fel bennünket, és hát arra törekedett, hogy tovább tudjunk tanulni. Az öcsém is egy agrármérnökként végzett majd doktorát. Én az életem úgy alakult, hogy én nem tudtam egyetemre menni, de majd később visszatérek erre, és a nővérem is szintén tanult. Hál' Istennek otthon elég sok könyvünk volt, tehát egy kicsit úri gyerekek voltunk Dunapatajon, viszont nagyon-nagyon sok élményt jelentett, hogy falun paraszt emberek között töltöttem a gyermekkoromat. Mivel szegények voltunk, ezért minden nyáron dolgoznom kellett. Szívesen is tettem ezt. Volt úgy, hogy egy nyáron átőriztem a teheneket, és akkor augusztus végén kaptunk egy fél zsák búzát, és akkor ezt a malomban elvittük, megőröltük, és hát nagyon boldog voltam, hogy egy jó darabig ebből lehetett kenyeret sütni. Dolgoztam hajóállomáson is, különböző segédmunkás is voltam. Mindenhol nagyon sok érdekes élménnyel gazdag ottam, nagyon sok embert megismertem, és különböző helyzetekhez való viszonyukat is. Ami meghatározó volt tulajdonképpen a kicsit a vallásos neveltetésemben, egyrészt, hogy valójában így voltunk nevelve, református vagyok, és hát templomba járó és hittanrai járó gyerekek voltunk, de faluhelyen szokás volt, temetésre a gyerekek mentek és énekeltek. Abban az időszakban házban ravatozták fel az elhunytat, ott volt az Isten tisztelet, majd a falu lakosai kikísérték a temetőbe az elhunytat, annak is megvolt természetes a rendjáról mentek a családtagok, utána a férfiak feketében öltözve, majd az asszonyok, és végül pedig hát a fiatalok, a gyerekek. Jártunk így még temetésre énekelni, ez azt jelentette, hogy egy-egy alkalommal kaptunk 2 forintot, vagy 5 forintot, vagy óramocsára fordult, vagy 10 forintot, egy zseppénz volt, de ezeken a temetéseken való részvétel mindenféleképpen az embert elgondolkoztatta, látta az elhunyt gyászolóinak a viszonyát a koporsóban fekvő családtaghoz, a földbehelyezésnek a drámai hát helyzetét, amikor torkunk szakadtával próbáltunk énekelni, hogy elnyújjuk a koporsó fedelére hulló hát a földnek a kellemetlen hangját. Ez azt hiszem, hogy kár, hogy ez megszűnt. Kunce Miklós helyesebben is Kecskeméten is javasoltam a református lelkésznek, hogy érdemes lenne visszaállítani ezt a szokást, mert nem mindegy, hogy az elmúlással a halál, amikor találkozik az ember gyermekkorában, vagy felnőtt korában, egy kicsit meghatározza szerintem az értékrendjét a világban. Dunapatai, mint említettem, egy kis falu, az 50-es években voltam gyerek, 40-ben születtem, tehát a második világháborút is részben átéltem, tapasztaltam a menekülteknek a áradatát, hogy mentek Dunántúrra át, a orosz katonák, hogy megérkeztek. Első filmélményem is ide kapcsolódik, mert nagyobb házunk volt, és akkor katonatiszteket szállásoltak be, akik 2 ablak közé kifeszítettek egy lepedőt, és akkor filmet vetítettek, propagandafilmet a orosz katonáknak, ami azt mutatta be, hogy a németek milyen pusztítást, milyen barbár dolgokat végeznek orosz földön, amit természetesen később tudtam meg, hogy ezek ilyen áldokumentumfilmek voltak. A Dunapata egy nagyon szabadságszerető nép, második Kossuth szobor is itt került felállításra, de ami nagyon emlékezetes, és hát beleívódott a falu lelkébe, az a Tamás köztársaság idején Számueléknek a vérengzése. Dunapatai parasztok megelégelték a Tamás köztársaságnak az agresszivitását, többek között elratás időben kellett volna bevonulni, és ellenálltak, és akkor egy páncélvonattal Számuel ellenén fiúkkal megérkezett, és a református templom előtt több gesztenyfára felakasztottak, azt hiszem 16 embert, és vagy 40-ben hányat kivégeztek. Ez nagyon nagy mély nyomot hagyott az emberekben, nem csak a családtagokban, de hát amit elmeséltek nekünk, gyerekeknek ez, hogy megmaradt bennünket. Hát tapasztaltuk a 50-es években a beszolgáltatás, a kuláküldözés, a feketevágásért, börtönbüntetésért járó dolgokat. Ez meghatározta az embernek a gondolkodását, nem beszélve arról, hogy érkeztek vissza hadifoglyok, és meséltek, hogy mi van a Szovjetunióban. Úgy nem véletlenül, hogy amikor Kunce Miklósra kerültem, egy volt református gimnázium kollégiumába, és hát a 56-os események, ahogy szokták mondani, bekövetkezett, akkor úgy gondoltam, hogy nagyon fontos dolgok történnek, és örültem, amikor a kollégium igazgatója, a forradalmi tanács vezetőjének a kérésére engem jelölt ki, hogy én el tudnám szavalni a Petőfinek a nemzeti dalát, ezt el is szavaltam, és hát nagyon nagy élmény volt, mert feldobáltak az emberek a levegőbe, egy kis attól féltem, hogy elrejtenek, de nem történt mindez, és hát a refrént mondták velem. Utána egy barátommal fölmentünk Budapestre, akkor már a háborús szituáció megszűnt, a lövöldözések, és hát gyűjtöttük a különböző kiadványokat, amiket a Nagykörúton lehetett kapni, és láttuk a betört kirakatokat, hogy nem voltak kifosztva, és hát a szétlőtt házakat, és utána visszamentünk a kollégiumba, és az egyik éjszaka egy ellenőrzés történt, kiderült, hogy az ávosok jöttek, és ellenőrizték, hogy a kollégiumban találnak-e valami olyasmit, ami az ellenséges magatartásra utal. Nekem volt többek között egy sportpisztolyom, apámtól örököltem, és a szekrényembe tartottam meg azokat a dokumentumokat, amiket Budapestről hoztunk, és hát már nem biztos voltam, amikor a éjszaka káros közepén mindenkinek fel kell csalakozni a folyosón a szekrényem mellett, hogy most ebből nagyon nagy probléma lesz. Kiderült, hogy nem feltek semmit, valószínű, hogy a kollégium igazgatója nevelőtanár megtudták, hogy lesz ilyen ellenőrzés, és hát előbe mentek a dolgoknak, és eltávolították a szekrényemből ezeket a kompromitáló dokumentumokat. Utána természetes, hogy hát egy letargikus állapotba kerültem, és hát következett a munka márciusban újra kezdjük, és próbáltam szervezni sztrájkot az iskolába. A vége az lett, hogy a gimnázium testület az igazgató vezetésével eltávolítottak a gimnáziumból, sőt, hát a falut is el kellett hagyni, akkor még nem volt város, Kuncsén meghatározott nap, meghatározott óráig, és akkor hát visszamentem Dunapatajra, és ott próbáltam a kalocsai gimnáziumban folytatni a tanulásokat, ami sikerült is, de egy letargikus állapotba kerültem, nagyon jellemző, hogy anyámmal ketten voltunk, már nővérem Baján tanult, öcsém meg Budapesten, és akkor egy hónapig nem szóltam hozzá, mert nem engedett vissza a Kunszemikrosra, egy diákbál volt, és oda-vissza szerettem volna menni, és hát ő természetes féltve engemet, nem járult ehhez hozzám. Hát ezt betetőzte aztán a május 1-i, 50-es május 1-i felvonulás, amikor a moziban láttam, hogy azok, akik korábban pár hónappal ezelőtt Budapesten harcoltak, és a szabadságért küzdöttek, most hát lelkesen éltetik a Szovjetuniót, a kommunista pártot, Kádár Jánost, akkor szinte egy életre meghasonlottam, hogy tulajdonképpen mire képes a politika, mennyire befolyásolja az emberek gondolkodását, és egy kicsit aztán közelebb kerültem a fasizmusra megismeréséhez. Hát ahogy ebből aztán következett, hogy szerettem volna tovább tanulni, több helyre jelentkeztem, hát érdekelt a bölcsészet, és szerettem volna a 5-ös Lántudomány Egyetemre jelentkeztem, a könyvtárszakra nem vettek föl. Középtávfutó voltam a Kunszer Miklóson, és akkor végül már testnevelési pályát is gondoltam. Pécset, a tanárképző főiskolára testnevelő tanár leszek, de oda sem vettek föl. De itt egy kis kitérőt érdemes a testneveléssel, illetve a középtávfutással egy kicsit foglalkozni, vagy beszélni. Nem voltam ügyes gyerek, egy kicsit ügyetlen voltam, főleg tornából, és az egyik alkalommal általános iskolában 1000 métert kellett futni, és valamilyen oknál fogva, hát nyilván volt bennem egy bizonyítási kényszer, első lettem, és hát ez nagy meglepetés volt számomra, meg gondolom a osztálytársaim számára, kiderült, hogy a futáshoz van készségem, tehetségem, és aztán, amikor Kunszer Miklósra kerültem a gimnázium a kollégiumba, akkor már versenyszerűen futottam, edzettünk minden héten két és hát hétvégén pedig középiskolás atlétikai versenyre mentünk. A végét mondom, hogy mégis a országos középiskolás atlétikai verseny Népstadionban futottunk, és a másodikak lettünk, egy 4x1000 méteres váltófutásról van szó. Tehát éppen ez is egy kicsit bizonyság arra, hogyha az emberben fölfedez valami negatív dolgok, ahol nem kell esetleg kétségbeestenek, kell keresni ennek a megoldási lehetőséget, mint ahogy nem vettek fel egyetem, mert akkor elmentem geodétának, Dunapatajon a földmérők dolgoztak, és akkor segédmunkás voltam. Nagyon nagy élmény volt tulajdonképpen segédmunkásnak lenni. A országban csavarogtunk mindenfelé a térképkészítőkkel. Olyan segédmunkás társaim voltak, akinek két doktorátusok volt, vagy olyan volt jegyző, volt katonatiszt. Ezek mind deklasszált elemek voltak, tehát egy ilyen deklasszált elemek társaságában csavarogtunk az országban mindenfelé. Ez azt jelentett, hogy nappal húztuk a szalagot, vagy vittük a kitűzőrudat meg a szintezőlécet, este pedig hát a vacsora után tarokkoztunk, és ők meséltek. Ez egyrészt jelentett egy csomó élményre gazdagodtam, amit ők értek meg, másrészt egy szociológiai vagy szociográfiai tanulmánnyal is felért, mert nagyon sok terepésre be kellett menni minden házban, tehát láttam, hogy milyen változások történnek a falu életében. Visszatérve Dunapatai egy paraszpolgár falu volt, tehát megvolt a szokása, megvolt az értékrendje, megvolt az, hogy mindenki a portát tisztába tartotta, rendbe tartotta még a legszegényebb Varga utca részen is. Na most hát találtam egy bizonyos idő után, hogy ez mennyire változik, egyrészt azok a értékek, amit számomra értékek voltak, néprajzi tárgyak, kikerültek a szemédombra, a trágyadombra, és hát ezeket, amikor csavarogtunk, én elkértem, és akkor szívesen oda is adták. Meg hát láttam, tapasztaltam, hogy a tanyákba, hogy kerülnek le Budapestről lumpen elemek, mert messzor lehetett látni egy tanyán, hogy ott parasztgazdálkodás folyik, vagy fiatal házas sok laknak ott esetleg, mert a szárító kötélen fehér pelenkák leengedeztek. Ezek nagyon nagy tapasztalatot tettek szert, ember ismerte, és hát nem beszélve, hogy fizikai állóképesség is kellett, mert hát teljesítménybérezés volt érdekes módon már akkor, tehát mennyit többet gyalogoltánk, annál többet tudtunk keresni, tehát egy fizikai állóképességre is szertett az ember a középtávfutás után, gyakorlatilag egy kicsit tovább is edzésben maradtam, és hát akkor jött a következő megpróbáltatás, hogy elvitte katonának a egyetem helyett a osztálytársam, hogy egyetemre járt, aki nekem pedig Békéscsabára keretbe vonulni katonának. Gondoltam, hogy hát ez is egy eléggé rossz és egy kellemetlen helyzet. Valójában megtapasztaltam, mert hát akik egy kicsi értelmiségi gyerekek voltak értelmesebben, azokat ott a őrvezetők, akik a kiképzésre foglalkoztak, azok rá úgy rászálltak, és minél nagyobb megpróbáltatásnak tettek ki. De hát végül is eltelt a egyes harcos, így hívták ezt a kiképzési időszakot, és utána a hadosztályparancsnokságra kerültem rajzolónak, mivel a geodéteknál már ismertem a térképet. Még nem egyik alkalommal mindenféle indoklás nélkül jelezték, hogy Nyíregyházára helyeznek. Hát nem egészen értettem. Aztán később tudatosodott bennem, hogy a Nyíregyházán olyan alakulathoz kerültem, hogy fegyvert nem foghattunk. Tehát itt nyilván a politikai idézőjel előéletemnek köszönhetően kerültem egy ilyen szituációba, ami megint elkeserített, mert hát nyilván úgy gondoltam, hogy még rosszabb helyzetbe kerülök a honvédségen belül. Hát kiderült bizonyos idő után, hogy tévedtem, mert sok hasonló gondolkodású fiatal ember volt a társam, református papok gyerekei, többek között Vekere Sándor unokája, akitől aztán először hallottam, hogy van a filmkészítése lehetőség, hogy ha engem érdekel, és hát ebben az időszakban ugye a fegyvert nem használhatunk, hadtápra kellett menni dolgozni, de kihasználtam az időt, próbáltam az egyetemi tanulmányokat valamilyen próbán pótolni, akkor volt lehetőségem, hogy elég sokat olvastam Shakespeare összes művétől, Dante és Színjáték, és hát akkor jelent meg a francia költőknek az antológiája, egy emlékszem rózsaszín borításban fiatal francia költőknek volt az összegyűjtött verse, és akkor a többek között a barátaimmal azzal versenyeztünk, ki tud meg tanulni több Paul Éluard, Aragon, Tristan Tzolt'ó másoknak a verseit kívülről, és hát itt is tarokoztunk, a tarok egy kicsit végigkísérte a fiatalságom életét, és hát mint említettem, itt találkoztam először a filmkészítésnek a lehetőségével. Biderman Dénes barátom mondta, hogyha visszamegyek Kecskemét, akkor ott van egy Bács-megyei filmstúdió, ahol egyik ismerőse egy operatőr ott dolgozik, aki szintén büntetésből került le a televíziótól oda, akkor keressem meg, és akkor hát így kerültem tulajdonképpen a film közelébe. Hát továbbá is a geodéziánál dolgoztam, akkor ugye hívták, hogy állami földmérés és térképészeti hivatal. Nem bejártam a Bács-megye filmstúdióba szabadidőbe, és itt ismerkedtem meg a filmkészítésnek a csinjával, minnyával. Tehát akkor még hagyományos filmkészítés volt, tehát negatív filmre forgattunk, ebből készült a pozitív kópia, amit meg kellett aztán vágni, hangosítani, és hát esteinként aztán vetítésre került a város főteren az egyik kirakatban. Ez nagyon jó volt, mert minden munkafázist megismert az ember, és akkor ott hallottam, hogy a Pannonia Filmstúdió szeretne egy vidéki műtermet létrehozni, és többek között Kecskeméten, és akkor az ismerős, akitől hallottam, a Pannonia Filmstúdióban volt operatőr, ő beajánlott engem akkor a stúdióvezetőnek, és hát akkor egy éven keresztül minden szombaton a stúdióvezetőnél voltam, akivel beszélgettem, gyakorlatilag vizsgáztatott, sok minden szóba került, főleg irodalmi élményeinket tárgyaltuk meg. Meg kellett néznem a filmeket, ezekre egy értékelést, egy dolgozatot írtam, és hát leírtam az elképzelésemet, hogyha Kecskemét engem megbíznak egy alkotóműhely létrehozásával, akkor hogy képzelem el. És akkor egy év után kinevezett műteremvezetőnek, akkor a Pannonia Kecskeméti műtermének a vezetője lettem, és hát az 48 évvel ezelőtt volt, és hát napjainkban most már nem egy műteremnek nevezők, hanem önállók lettünk. A rendszerváltás időszakában a kollégáimmal együtt megvásároltak a magyar részt, és 30 kollégámmal tulajdonosok lettünk, tehát nem az én tulajdonom, nem a menedzsment, hanem a kollégáimmal együtt egy önálló animációs alkotóműhely lett. Nálunk kikészült a 100 magyar népmese, a Vízipók, Csodapók, Mesék, Mátyás királyról mondák a magyar történetben, és hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy kollégáknak javasoltam, hogy készítsünk a magyar népességről filmsorozatot, pont amit tapasztaltam geodétakoromban, meg gyerekkoromban a paraszti kultúra, hogy pusztult el, hogy ezt az értékeket meg kellene őrizni. És hát forgatókönyv író problémánk is volt, és akkor úgy gondoltam, hogy mind a két feladatot meg tudom oldani, hogy a forgatókönyv helyett a népmeséket használjuk, és gyakorlatilag egy olyan értéket őrizünk meg, ami talán fontos, és hát korszereszközökkel továbbadhatjuk. A végét mondom, hogy ma már több mint 70 millió megtekintése van a világban a 100 magyar népmesének. Mikor láttam, tapasztaltam, hogy nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagyon érdekli az embereket, gyerekeket, több mint 120 országból volt megtekintés, akkor angolra szinkronizáltuk, és két évvel ezelőtt föltettük szintén a világhálóra, és nagyon érdekes módon távol-keleten nagyon népszerűek. Indiában napokban szinkronizálják egy indiai nyelvre, de hát Ázsia többi országában is sikerrel vetítik a filmet. Tehát azt lehet mondani, hogy talán a kollégáim tehetségének és a szigorúságomnak köszönhetően sikerült egy működőképes alkotóműhelyt összehozni az elmúlt majdnem 5 évtized alatt, és ez többek között annak köszönhető, amiket hogy elsoroltam, hogy egy csomó negatív helyzet arra ösztökélt, és a gondos erő nem hagyott el, hogy sikerült megoldani ezeket a helyzeteket, és valamit sikerült értéket megőrizni, és ezeket korszerű eszközökkel továbbadni mások számára is.
Nem volt nagy váltás a úgymond a segédmunkás létből vezetővé válni? Ezt hogy érte meg?
Az a helyzet, hogy nem. Megmondom, miért nem. Mikor a geodétáknál dolgoztam, akkor egy bizonyos idő után technikus lettem, tehát nem csak segédmunkás, technikus lettem, és hát akkor a főnökeim látták, hogy megvan a készségem hozzá, és akkor rám bíztak kb. 25 vagy 30 fiatalt egy éven át, hogy az ő képzésükkel foglalkozom, ami úgy nézett ki, hogy egy konfertói településre kimentünk négy nagy alumínium lapra kaszrozott fehér papírral, térkép, és készítettünk egy felmérést, alaponcsörítést végeztünk, és részletes felmérést ezekkel a fiatalokkal. Délről dolgoztunk, és délután pedig elméleti képzésben volt részük, tehát már bizonyos folyig gyakorlatot szereztem arra, hogy hogy kell a fiatalokkal foglalkozni. A kezdetről fogazott az elvem, hogy nem egy tekintélyelvű vezető akarok lenni, hanem valahol a egyenlő között az első, és ugyanez vonatkozott tulajdonképpen a filmstúdióban is. A kollégák próbáltam egyrészt úgy kiválasztani, hogy talán a legalkalmasabbak legyenek. A felvételnél több mint 70-en jelentkeztek, és akkor a két rendező kollega, Janko és Marcel Gémes József segített kiválasztani a fiatalokat, de akiket kiválasztottunk végül, ezeknek a szorét is megismertem, tehát kíváncsi voltam, mit hoznak magukkal, és utána teljesen egy közvetlen kapcsolatba kerültem velük, és én azt hiszem, hogy egyrészt hasonló értékrendben gondolkodású fiatalok kerültek a stúdióba, és hát egy valaminek a létrehozásán a jelen lenni legyen az egy szerelem, vagy egy gyermekszületés, vagy egy stúdió, borzasztóan nagy élmény. Ezek a fiatalok, főleg művészeti szakközépiskába érettségiztek, vagy pár voltak, akik más egyetemi végzettséggel kerültek oda. Ezekkel teremtettük meg közösen a Kecskeméti Rajszín stúdiót. Na most ezek nem kellett nekem különböző adminisztratív eszközökhöz nyúlni, mert egyrészt maguk a tehetségüknek a kibontakozását tudnám segíteni, másrészt hát egy közösség jött létre, hogy létrehozzuk ezt a stúdiót, amiben többek között az is volt, hogy próbáljunk valami más csinálni, mint amit a Walt Disney-nél vagy Budapesten, ami úgy lehet talán megfogalmazni, hogy nagyobb jelentőséget tartunk a grafikus szemléletnek, tehát nagyon sok fiatalt vettem fel, aki inkább grafikus volt, mint másféle gondolkodású, és hát abban az időszakban még nem volt sem a Móri Ipari Művészeti Egyetemen animátorképzés, tehát saját magunknak kellett a iskolát megteremteni, és hát itt ezt megint próbáltam körültekintően, tehát a filmelmélettől kezdve filmtechnika, modell utáni rajzolás, dramaturgia ismerek, a színház egyik nagyon tehetséges rendezője, Ruszt József tartotta a dramaturgia ismeret, elméleteket, zeneelmélet, művészettörténet, tehát egy komplex szabad egyetem volt, ha úgy tetszik, több éven keresztül, és ez össze is hozta, csiszolta tulajdonképpen a közösséget, meg hát nagyon sok esetben együtt mentünk kirándulni, tehát valójában a fiatalok megismerkedtek, szerelmek szövődtek, tehát ahogy szokott lenni, egy nagyon jó kis csapat alakult, ami még motiválta az, hogy igazán vidéken voltunk, tehát a budapesti centrikussága, ahogy szokták mondani, a vízfejőség már akkor is nyilvánvaló volt, és akkor próbáltam beépíteni azokat a kényszerpályákat, ami arra késztet bennünket, hogy a világ legjobbaival mérjük meg magunkat. Ezért elkezdtünk fesztiválokra járni, hát közel a zágrábi fesztivál volt, oda mentünk a saját költségünkön, és kitaláltam a nemzetközi ösztöndi rendszert, tehát a világ különböző részéről érkeztek fiatalok hozzánk, és én azt kértem, hogy cserébe mehessenek tőlünk, tehát világot láttak a kollégáim. Ezt tudni kell, ez a Kádár időszakában volt a rendszerben az előtt, amikor még nem lehetett igazán utazni, vagy a nagyon nehezen, vagy nagyon kevés pénzt lehetett kapni az ember turistaként. A másik pedig a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál. Ha nem tudunk utazni, akkor hozzuk ide a világ legjobb animációs filmjét, és akkor egyrészt tudjuk mérni magunkat, másokhoz pedig mások is megismerhetik a munkánkat. Ennek köszönhető aztán, hogy nemzetközi zsűribe nagyon sok világhírű rendezőt hívtam meg, ismertségek, kapcsolatok alakultak ki, tagja lettem a Világ Animációs Filmszövetség igazgató tanácsának, és akkor különböző helyekre hívtak zsűritagnak, Hiroshimába, Szöulba, Hangzhouba, egy kínai város, Sánkhájhoz közel 10 milliós város, aztán Indiában, Törökországban, Isztambulban, Stuttgartban, Olaszországban egy fesztiválon, aztán Lisszabonban, Espinhóban, Lengyelországban, Lucsban, tehát nagyon sok felé a világban. Így sikerült olyan kapcsolatrendszert kiépíteni, hogy sikerült a fesztivált napjainkban is fenntartani. Most pár hete fejeztük be a 11. Kecskemét Animációs Fesztivált, és világ különböző tájáról érkeznek filmek, mert egy európai kultúrát segít, de annak idén kitaláltam, hogy ne csak a magyar filmeket tekintsük meg, és egy zsűribirejjel, hanem az európai filmeket, televíziós sorozatokat és egészséges filmeket, hogy a mikor az Európa közösséghez kapcsolódtunk, hogy az amerikai dömpinggel szemben az európai kultúrát segítsük, utána pedig hát a információs programban a partner fesztiválunk filmét bemutattuk, és kitaláltam azt, hogy a világ különböző földrészeinek az animációs kultúráját láthassák a jelenlévők, így először Ázsia, aztán Latin-Amerika, két évvel ezelőtt Ausztrália, most pedig Afrika animációt átmutattuk be, 5 vetítésen keresztül lehetett látni, hogy Afrikában milyen animációs filmek készülnek. Itt is az vezérel, hogy legyen egy ünnep, legyen egy közösség. Gyakorlatilag 2 évenként a magyar animáció ünnepéről van szó, tehát nem csak filmvetítések vannak, hanem vannak előadások, vannak beszélgetések a szakemberekkel, egy filmeknek a kiértékelések, könyvben mutatók, előadások, mesterkurzusok most is volt. Több mesterkurzus, többek között a Dodog David Oscar-díjas filmrendező, akivel együtt dolgoztunk. A Város Teknős című filmmel, amit Oscar lett nominálva, őt hívta meg, ő tartott egy mesterkurzust. Csupó Gábor Amerikából hívtam, aki az amerikai felnőtt animációs filmet teremtette meg. Sankovics Marcell, akivel most együtt dolgozunk a Toldi sorozaton, ő is tartott egy mesterkurzust. Még egy jó példa arra, hogy kényszer, vagy egy negatív helyzet, hogy tud esetleg valami jobb dologgá átváltozni. Nem volt munkánk a Pannoni annak idején, a Pannoni Filmstúdió azt ígérte, hogy technikai eszközöket biztosít számunkra, a megye pedig, hogy épületet ad. Bizonyos idő után műterem megalakulását követően 2 évre rá leszakadt a kapott épületnek a mennyezete, egy régi paraszt polgárépület volt, és hát akkor a megye vezetője, akivel annak idején a Pannonia egy megállapodást kötött, azt mondták, hogy mivel nem kaptak technikai eszközöket, úgy mi sem tartjuk be az ígéretünket, és hát úgy volt, hogy akiket oda hívtam, 13 fiatal embert szülnek kell ereszteni. És akkor hát a végső elkeseredésem elmentem a kultusminiszterhez, hogy itt van egy ilyen rossz helyzet, hogy próbáljon segíteni, és akkor elküldte a személytitkát, aki egy művészettörténész volt, meg egy festőművész, hogy nézzék meg, hogy mit csinálnak azok a kecskeméti gyerekek, és akkor úgy ítélték meg, hogy érdemes segíteni bennünket, és adott pénzt egy új stúdióépületnek a felépítésére, és akkor már a megye is adott pénzt, így alakult, hogy jött létre egy kecskeméti stúdió épület, Magyarország egyedüli épület, ami filmstúdió számára készült, de ugye ez volt a munkahelyzet, tehát nem kaptunk munkát, akkor nézzük meg, hogy külföldön hogy tudunk boldogulni, és akkor külföldi bérmunkákat vállaltunk először, aztán később koprodukciók lettek, úgyhogy végülis 3 Oscar-díjas filmnek a gyártásában részt vettünk, egymásnak ajánlottak bennünket, remélem most a legutóbbi film, amit a szintén francia stúdiónak készítettünk, vagy közreműködtünk, a medveinvázó Szicíliában, az is szerintem nagyon szép pályát fog megfutni. Tehát itt is a munka nélküliség, amit nem kaptunk meg a Pannoniától, az készített arra, hogy külföld felé forduljunk, és végül is így sikerült külföldön elfogadtatni magunkat.
Ha olyan dolgokról kérdezem, amelyek az élete legnagyobb örömei, olyan dolgokról, amiket ajándéknak tekint önmaga körül, akár a választott bibliai idézet fényében, akkor kiket vagy mi mindent sorolna fel?
A legnagyobb örömem a 3 gyermekem. Hanem követettem a fejlődésüket, elcsodálkoznak az életre, a magyar nyelv szépségére, sok mindenre. A legnagyobb fiam Londonban egyetemi tanár, matematika, filozófia professzora, a kislányom az muzeumpedagógus, a Rádai Múzeumban Kecskeméten, és a legkisebb fiam az pedig tovább végzett a 5-ös Vántalmétem angol francia szakon.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Szívesen.
Mikulás Ferenc animációs filmszakemberrel, producerrel, a Kecskeméti Rajzfilm stúdió vezetőjével Balogh Bernadett beszélgetett.
Mária Rádió.